Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 119. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. 119. Zsoltárunk első verse. Az olyan emberek nyilván boldogok, akik igazsággal járnak életünkben. Foglaljuk el helyünket, énekeljük 239. dicséretünket, 239. dicséretünk, mind az öt versét énekeljük. Úr Jézus, hozzád kiáltok.
Kiáltok, ó, halld meg esdeklésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem, az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked én. Mindennek használnom, szent ígédet követnem. Ezt is kérem én Istenem, megadhatod azt könnyen. Szégyenbe ne engedj esnem, tarts meg reménységemben. Kivágképp, ha ki kell múlnom, hogy csak te benned bízzam, nem magamban, sem én jóságomban, ezt örökké megbánnám. Hogy teljes szívemből engedjek tétetteknek, te is ingyen kegyelmedből kegyelmez védkeimnek, ígéd légyen eled ellen, melyen lelkem táplál, és megóvjam, ha hínség ellenem támad el, ne nyomassam. Gyönyörűség vagy félelem, de tőled el ne üszön, álhatatos mindvégig. Légyek az igaz hídben, az van kezedben, ad ingyen, nem cselekedetimből, de kedvedből, ments ki a halálból, Te segíts meg, Istenem, csak a Te nagy kegyelmedben van nyugtom és védelmem. Ha kísértés jö védelmed, szent kezed megsegítsen, meg ne ejtsen, amiket szerezted, tudom, nem hagysz el bennem.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint bibliaolvasó kalauzunk szerint mai nap olvassuk, olvashatjuk Mózes második könyve 21. fejezetéből. Mózes második könyve 21. fejezetét hallgassuk az első verstől a fejezet végéig. Hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg nyitott szívvel.
Ezek azok a törvények, amelyeket eléjük kell tárnod. Ha hétben rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha feleségével jött, menjen vele a felesége is. Ha az ura adott neki feleséget, és a fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az urájé gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához, és fúrja át az ura a fülét egy árral, és legyen örökre a rabszolgája. Ha valaki a leányát adta a rabszolganőnek, azt nem lehet úgy elbocsátani, ahogyan a rabszolgákat szokták. Ha feleségül vette őt az ura, de aztán mégsem tetszik neki, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, hiszen méltánytalanul bánt vele. Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó előírás szerint járjon el vele. Ha más valakit is elvesz, az első feleség az ételét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg. Mert ha nem így bánik vele e 3 dologban, akkor nem kell fizetnie. Váltságdíj nélkül elmehet. Aki úgy megüt valakit, hogy az belehal, halállal lakoljon. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök nálatok egy helyet, ahová elmenekülhet. Ha pedig valaki szánt szándékkal tör a fele barátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Aki megveri apját vagy anyját, halállal lakoljon. Aki embert rabol, akár eladta már, akár még nála van, halállal lakoljon. Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon. Ha férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel vagy ököllel, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik, ha aztán fölkel és botra támaszkodva el tudja hagyni a házát, maradjon büntetlen, aki megütötte, csupán a fekvés idejére térítse meg a kárát és gyógyítassa meg. Ha valaki rabszolgáját vagy rabszolganőjét úgy megüti bottal, hogy az meghal a keze között, annak bűnhődnie kell. De ha 1 vagy 2 napig még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen a saját pénzéről van szó. Ha férfiak verekednek és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni aszerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és bírák előtt kell azt megadni. Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kék foltot kék foltért. Ha valaki úgy megüti rabszolgájának, vagy rabszolga nőjének a szemét, hogy megvakul, akkor bocsássa szabadon a személyért. Ha pedig a fogát üti ki valaki a rabszolgájának, vagy rabszolga nőjének, akkor bocsássa szabadon a fogáért. Ha egy ökör felöklel egy férfit, vagy egy nőt úgy, hogy az belehal, akkor meg kell kövezni az ökröt, és a húsát nem szabad megenni. Az ökör gazdája azonban ártatlan. De ha az ökör már korábban is öklelős volt, és erre figyelmeztették is a gazdáját, mégsem vigyázott rá, és ezért ölt meg egy férfit vagy egy nőt, akkor az ökröt meg kell kövezni, és a gazdájának is meg kell halnia. Ha váltságdíjat vetnek ki rá, akkor annyit kell fizetnie élete kiváltásáért, amennyit csak kivetnek rá. Akár fiút, akár leányt öklel fel, ez szerint az előírás szerint kell eljárni ellene. Ha rabszolgát vagy rabszolganőt öklel fel az ökör, akkor adjanak urának 30 ezüstpénzt, de az ökröt verjék agyon kővel. Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha kutatás és nem fedi be, és emiatt marha vagy szamár esik bele, akkor a kút gazdája fizesse meg a kárt. Térítse meg az állat árát a gazdájának, az elpusztult állat pedig legyen az övé. Ha valakinek az ökre felöklelt egy másik ember ökrét, úgy, hogy az elpusztul, akkor adják el az élő ökröt, és felezzék meg annak az árát, az elpusztult állatot is felezzék meg. De ha tudták, hogy az ökör már azelőtt is öklelős volt, és a gazdája mégsem vigyázott rá, akkor ökröt kell adni a kártérítésül az ökörért, a döglött állat pedig legyen az övé. Ha valaki marhát vagy juhot lop, és levágja vagy eladja, akkor őt 5 marhát adjon kártérítésül 1 marháért, és 4 juhot 1 juhért. Amen.
Köszönjük, Isten szent lelke, tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy ma is jöhettünk eléd, az Isten tiszteleti közösségbe. Ma is eléd járulhatunk kéréseinkkel, hálaadásunkkal. Te látod, Urunk, szívünket, gondolatainkat, hogyan jöttünk ide. Köszönjük, hogy megtartottad életünket az elmúlt napokban, hetekben. Köszönjük, hogy együtt lehetünk most is. Még más, a világ más országaiban, más tájain újra el kell zárkoznak egymástól az emberek. Köszönjük megtartó kegyelmedet, hogy a vírus helyzet most nem kell így érintsen bennünket. Köszönjük, hogy megúrítél bennünket a bajokon keresztül. Könyörgünk azokért, akik betegség vagy más baj miatt nem tudtak közénk jönni. Légy a betegekkel, gyógyítsd, Urunk, betegségeinket, akár a magunkéit, akár szeretteink, ismerőseink körében. Gyógyítsd a betegeket, kérünk. Légy velük, légy az orvosokkal, légy a kutatókkal. Könyörgünk minden megfáradtért, megterhelt szívűért közöttünk. Könyörgünk gyászolókért. Vigasztald, erősítsd. Megterhelt, megfáradt gyászoló szíveket. És eléd hozzuk, Urunk, életünk nehéz kérdéseit. Kérdéseket, melyek a híreket hallva előjönnek bennünk. Így tesszük megtartó kegyelmedbe jövőnket, melyek kérdésekkel vannak tele, mely kérdésekkel van tele. Nem látunk előre sok mindent, de hisszük, te tartogatod kezedben jövőnket. Te visel gondot a jövőben is rólunk. Te egyengeted utunkat. Ezért könyörgünk most is. És kérünk, Urunk, amikor kérdéseink vannak, te adj nekünk útmutatást. Te vezess bennünket a mindennapok kérdéseiben, amikor döntenünk kell, akár hétköznapi dolgokban is. Így kérjük áldásodat mostani Isten tiszteletünkre is. Kérünk, hadd érjen el a te igéd, ne csak fülünkig, de szívünkig, hadd formáljon át ma is, most is bennünket. És kérünk, hogy akármilyen dolgok, események következzenek is, akármilyen időszak jöjjön is a következő hetekben, hónapokban, erősítsd közösségünket, egymással és veled való kapcsolatunkat. Add, hogy semmi ne állhasson útjába a te igéd terjedésének. Jöjj közénk most is, erősíts, formálj bennünket. Ezt kérjük, szent lelkedért, szent lelked által cseleked, hallgasd meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hallgatására készülve a megkezdett 119. Zsoltárt énekeljük, annak a 17. versét. Én Istenem, taníts utaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek. Kedves testvérek, a már elhangzott igeszakasz mellett olvasom még Isten igéjét Máté evangélium 5. fejezetéből, 38. verstől a 41-ig. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arculat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Így szólt Jézus hegyi beszédben hozzánk, és eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Mózes 2. könyvét olvassuk bibliolvasó kalózunkkal ezekben a napokban, és most érkeztünk el a szövetségkötés helyzeteihez, ahogy Isten az ő népét a pusztában vezeti, az egyiptomi szolgaságból megszabadítva azt, megállnak a Sinai hegynél, mert egy nagyon fontos eseményre kerül sor. 19. fejezetben így olvassuk, ezt mondja Isten Mózesnek, akit felhív a hegyre, így szólj Jákob házához, ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptomban, hogyan hordoztalak benneteket sarcszárnyakon, hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok, királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezt követően olvassuk 19. fejezetben, majd később a 24. is a szövetségkötés részletezését, hogy ez hogyan valósult meg külső jelekkel. És a szövetségkötés tartalma pedig, annak részletei 20., majd a 21-22-23. Fejezetek. 20. fejezetet jól ismerjük, illetve hát annak az első nagyobb részét, így szoktuk emlegetni, hogy a 10 parancsolat ezeket az igéket, bár itt nem hangzik, hogy ez parancsolat lenne, csak az értelméből nevezzük így. 10 ige ez, amely azt mondja, hogy hogyan él az a nép, amely szövetséget köt Istennel, és amellyel Isten szövetséget köt. A következő fejezetek pedig ennek részletezései. 21-22-23. Fejezetek. Így is nevezzük őket, hogy kazuisztikus rendelkezések, esetekre lebontva, mit jelent a 10 parancsolat az akkori nép életének esetei, az akkori nép életében előforduló események, történésekre adható válaszok vannak itt. Hogyan kell alkalmazni a 10 parancsolatot egy-egy adott esetben, ebben ad útmutatást Isten igéjeit. Nem a szövetségkötés feltételei ezek tehát, hanem egyenes következményei. Ha Istenhez tartozol, te mint a nép tagja, akkor így élsz, ezt teszed, pont. Nem kérés, nem egy erőltetett parancs, egy kijelentés. A 10 parancsolat is. Ha Isten népéhez tartozol, már pedig Isten megszabadított a szolgasságból, ezért az övé vagy, akkor így élsz. Ezt mondja itt Isten az ő népének. Értelméből persze következik, hogy ezek felszólítások. A most hallott ige pedig, 21. fejezet, hosszan részletezés a következők is, hogy esetekre lebontva hogyan kell értelmezni. Minden mögött, tehát az esetek mögött, amiket hallottunk, amiknek így olvasjuk a felsorolását, hogy így kezdődik mindegyik, hogy ha valaki ezt és ezt teszi, vagy ez és ez történik, akkor mi kell következzen, mit kell tenni. Mindezek mögött tehát az Istennel való szövetség kapcsolat van. És mindezek abból következnek. Csak röviden nézzük sorra őket, és majd a hegyi beszédből hallott igénél állunk meg kicsit hosszabban. Az első rendelkezés a rabszolgaságról szól, ami akkoriban egy elfogadott társadalmi berendezkedés volt, ma számukra ez ugye elfogadhatatlan, de még inkább nem a Római Birodalomban, meg később ugye Amerikában megszokott rabszolgaság intézményére kell gondolnunk, amikor elrabolnak embereket, hanem az adós rabszolgaság intézménye szintén ismert lehet számunkra, amikor valaki olyan adósságba keveredik, amit már nem tud megfizetni, és így a másik félnek a szolgájává lesz. Inkább ez a fajta rasszolgaság van a szabályzás mögött. És itt már itt is olvasunk arról, hogy a népen, Isten népén belül szolgaság csak ideig való lehet. Egy ideiglenes megoldás, egy rossz helyzetre való ideiglenes megoldás lehet. Már itt olvasunk a felszabadítás éve, a hetedik év rendelkezéséről, hogy nem lehet hosszú távon egyik ember a másik szolgája. Mert Isten megszabadította a népét a rabszolgaságból. És a hetedik évben adódik is ilyen kapcsolat, hogy az egyik ember másik szolgájával lesz, de ez meg kell szűnjön, fel kell szabaduljon. És itt pedig bejön már ugye a 6+1 napos rend, teremtettségi rend. A hetedik nap mindenhol mindenkinek a megpihenés, a megújulás, az újatkezdés napja, illetve éve kell legyen. Tehát az első rendelkezés erről szól a rabszolgassággal kapcsolatban. Fel kell szabadulni a hetedik évben. Majd pedig szó van a rabszolgák szabadságáról. Eldönthették, hogyha jó ott nekik, akkor az uraiknál maradnak. Az első ugye a gonosz gazdától való megszabadulásról szól. A második a kegyelmes gazdának való elkötelezettségről szól. Lehetősége volt megszakítani kapcsolatát az urával, de lehetősége volt, hogy megmaradjon benne, és szövetséges hűségét kinyilvánítsa, hogy szeret ott lenni, és ennek jele volt a fülátlyukasztás, ugye. Következő rendelkezések. Számunkra megütköző nyilván, hogy egy anyagi nehézségben levő apa így rendelkezhet gyermekével, de ez ugye megint csak a korban akkor elfogadott volt, hogy rendelkezik apai lányával, de ennek is határt szab a törvény, ez a szabály. Majd pedig egy felsorolás emberölésről, szülők elleni támadástól, emberrablás, szülők káromlása, amikor mind azt mondja az ige, hogy ezek halálos vétkek. Mert ez mind az Istentől kapott rend nagyon súlyos megsértése. A gyilkosság olyan súlyos megsértése, nagyon súlyos megsértése annak, hogy egyedül Isten lehet az élet ura. Ember nem rendelkezhet a másik ember élete fölött. Vétkezőnek meg kell halnia. Természetesen a véletlen emberölés az más eljárásra esett. Majd a szülők elleni támadásról hallottunk, hogy ennek is súlyos büntetése van. Halála büntetése. Mert emögött is az Istentől kapott rend súlyos megsértése van. Tiszteld apádat, anyádat, mondja a tíz parancsolat, de minden mögött az a rend, hogy Istentől kaptuk a szüleinket. Az Istentől való rend és szövetséges közösség megsértése egyben ez. A szülők megsértése, bántalmazása. Emberrablás ugye szintén a másik élete felett való rendelkezés, amit nem enged Isten. És ezután következnek a testi sértésre vonatkozó rendelkezések. Ami az oly módon történő, ami nem a szándékos bántalmazása a másiknak, hanem a véklen bántalmazása a másiknak, vagy nem szándékos bántalmazása a másiknak, megsértése, testi sértése a másiknak, amiben mind arról olvasunk, hogy, hogy meg kell valami módon téríteni a kárt, vagy kompenzálni kell a sérelmet valamilyen módon. És végül az ember és állat kapcsolatáról van szó, amiben érezzük, hogy az állat az ember alá van rendelve. Az ember élete, ami mindenek felett való, és az emberre bízza az Isten az állatot, hogy rendelkezzen fölötte, mint tulajdonnal. És így beszél az ige az állatban történő károkozásról, illetve az állat okoz kárt. És mindezek mögött ott van az az elv, amit a tálió elvként ismerünk, ami a Hammurapi törvényeiben is már megjelenik, amire Jézus is utal, ez a szemet szemért, fogat fogért elve. Ez az az elv, ami végighúzódik itt a fejezet második felében, hogy hogyan lehet rendezni különféle sértéseket, sérelmeket. Ez az az elv, amiről pedig mi is azt mondjuk, hogy ősi módon ott van a mi szívünkben és gondolatainkban is. Hogy visszaadjuk a másiknak azt, ahogy velünk bánt. Olykor szülők is ezt a gyermekeiknek hát próbálják szívére helyezni, hogy ne hagyd magad, add vissza, ne engedd, hogy tegye, és ahogy bánt vele, te is úgy bánj vele, add vissza a másik, amit veled tett, ne hagyd magad. Szülők is bátorítják erre ugye a gyerekeket időnként, meg a gyerekek is egymást. Mégis azt gondolom, azt láthatjuk, ez ősi módon ott van bennünk is. Az a belső indulat, indítatás, vágy, hogy nem hagyhatom annyiban azt, amit a másik velem tett. Hogy meg kell valahogy torolni, vissza kell valahogy adni. És olyan automatikus módon jön belőlünk, hogyha a másik tesz valamit a kárunkra, akár ha nem is szándékosan, mond valami olyat, ami rosszul esik, elfeledkezik valamiről, amit vártunk tőle, rosszat tesz velem a másik, akkor ott van bennem, hogy vissza kell adjam, hogy nem hagyhatom annyiban, nem maradhat úgy, hogy nem adtam vissza. Vissza kell jelezzek, hogy mit tettél velem, tudd meg, hát én is ugyanezt megteszem veled akkor. És hívom arra a testvéreket, hogy engedjük, hogy Isten bennünk is előhozza, hogy az elmúlt napokban, hetekben hogyan éltük, tapasztaltuk ezt meg, amikor mi lettünk ennek cselekvői. Amikor bennünk jött ez az ősi vágy, hogy vissza kell adjam, vissza kell szóljak, meg kell kapja a másik azt, amit én kaptam tőle. Adott esetben az indulat még azt is el tudja felejtetni, hogy a másik azt esetleg véletlenül tette, nem szándékosan tette, és akkor el tudja az embert ragadni az indulat, hogy igen, visszadom, megtorlom, nem hagyom annyiban. És fontolgatjuk akár hosszasan, hogy hogyan is kellene ezt megkapja a másik tőlünk. Milyen szavakkal, milyen tettel, hogy jelezzem neki vissza, hogy mit tettél velem. Ezt az ősi indulatot, ami ott van bennünk, és nagyon sok történet szól erről. Régi történetek, akár történelemből, vagy irodalomból ismert történetek, akár esetleg, ha családjainkban, felmenőink között ismerünk ilyen régi történeteket, hogy családi bosszúk hogyan is voltak. Egy-egy faluban egy nagy bosszúállás története tud szájról szájra tovább menni, de mai korunkban is hallunk ilyeneket, amikor valaki elkövet valamit a másik sérelmére, akár véletlen okozója lesz véletlen egy balesetnek, és hogyan fognak össze emberek, a sértetnek a családja hogyan fog össze, vagy akár faluból többen, és hogyan állnak bosszút. Ma is hallunk ilyen történeteket. Isten igéje pedig erre akar világos keretet adni. Hogy van helye a bűn következményének, a büntetésnek, de nem mértéktelenül. Nézzük meg így egy-egy gondolattal, hogy mire kell figyeljünk ki a szemet, szemét, fogat, fogat érzi részletezése kapcsán. Az első tehát az, hogy mózesi törvényben olvasható rendelkezéseknek itt az egyik célja a határszabás. Határt szab Isten az ember indulatának. Az akkor is megszokott szokásos bosszúállásnak, vérbosszúnak, amikor akár a sértett fél egész családja, törzse, nemzetsége összefog, és sokszorosa lesz a bosszú az elkövető által elkövetett dolognak. És nyilván, hogyha ez hosszasan megy oda-vissza, akkor nagyon, nagyon kegyetlen dolgok tudnak történni. Erőfitoktatásról szól már mindez. Ennek Isten igéjeit határt szab. Nem lehet nagyobb mértéke egy bűn büntetésének, mint ami maga a bűn elkövetése. Nem lehet nagyobb mértékkel sújtani, nagyobb büntetéssel sújtani az elkövetőt, mint amit ő elkövetett. A szemért csak a szemmel, a sebért csak az adott mértékű sebben lehet fizetni. Másik, amit látnunk kell, hogy itt is utal rá az ige, máshol pedig részletesebben olvashatunk róla, illetve más leírások is elmondják, hogy volt lehetőség ennek pénzbeli kiváltására. Tehát nem kellett ezt feltétlenül így megtenni, hogy akinek megsérült valaki miatt a keze, akkor a másik is ugyanolyan sérelmet kellett kapjon, vagy valaki megsértette a másik szemét véletlenül, akkor a sértő félnek is ugyanúgy kellett a szeme világát elvenni. Nem feltétlenül kellett ezt mindig szó szerint megtenni, érteni, ki lehetett ezt pénzbeli értékkel váltani, és nagyon részletesen figyelembe vették a leírások szerint a szükséges szempontokat, hogy milyen kárt okozott ez a másiknak, milyen a sérülés mértéke, mennyire lehet kifejezni a sérülés mértékét, hogy milyen volt előtte az ember állapota és utána, hogy mik a gyógyulás feltételei, költségei, gyógykezelés költségei, mennyi időre esett ki az illető a munkából, és ezt lehet a pénzben kifejezni ennek a kárát, és akár ugye milyen kár érte őt anyagilag ki nem fejezhető módon is, tehát a sértettség, a megaláztatás kára. És tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve is lehetett egy pénzbeli ellenértékét megadni a kárnak. Mindez pedig, ezt is látnunk kell, hogy az ige nem az egyéni bosszúállás módjaként adja meg, vagy ítélkezés módjaként adja meg, hanem ez egy útmutatás volt a közösségi bíráskodásra. Hogy a bíró ilyen szempontok alapján hozzon egy ítéletet. Tehát ebben az igében sem, mint ahogy máshol nagyon direkten kimondva olvassuk, ebben az igében sem arra biztat Isten, hogy állj bosszút magadért, hanem egy mértékét, módját adja annak, hogy milyen módon lehessen ítéletet hozni az ember tette fölött a bíróság, a bíra, milyen ítéletet hozzon. Máshol nagyon világosan mondja Isten igéje, hogy ne állj bosszút. Majd én bosszút állok, mondja Isten, hagyd ezt nekem, add a kezembe a bosszúállást. Ennyi a bosszúállás, majd én megfizetek. Nem kell neked önbíráskodnod. Ki mondja Isten igéje ezt több helyen, ilyen értelemben is, és az is igaz, hogy megvan a világi módja. Akkor is megvolt, és ma is megvan a bűn büntetésének, hogy legyen következménye, és ne lehessen megtenni akármit. Mindezeket kell tehát látnunk a halott ige a felsorolás kapcsán, és így kell tekintenünk ezt az elvet, amire Isten útmutatást határt szab, vagy szemet szemért. És mindezt látjuk, és halljuk idézve Jézus által a hegyi beszédből. Egy nagyon különös módon, ahogy ez sok más ígére is igaz a hegyi beszédből. Jézus olyat vár, ami minden emberi mértéket meghalad, és minden emberi logikán túl van, amit nem tenne az ember egyébként, mert hát ez értetetlen, ez elfogadhatatlan, ez túl van mindenem. Ez, hát egyszerűen szólva, bolondság az emberi közgondolkodás szerint. Jézus idézi a törvényt, azt mondja, hallottátok megmondatot, szemet szemért, fogat fogért. És nem azt mondja, hogy akkor ezt nem kell továbbiakban, ezt eltöröljük. Jézus nem törli el a világi bíráskodást, hanem egy egészen más nézőpontba helyezi. Azt mondja Jézus, hogy egyáltalán ne szállj szembe gonoszan, te magad. Nem mondja, hogy nem kell adott esetben világi következménye legyen a világi törvénykezés, bíráskodás által egy-egy tettnek. Nagyon is fontos, más igék beszélnek erről, hogy Isten adta a világi törvénykezés, bíráskodást a társadalomban, hogy legyen egyfajta rend. Hogy ne tehessen meg akárki akármit a másikkal, hanem legyen következmény. Nem mondja azt Jézus, hogy nem kell mindez. Azt mondja, hogy ne akarj te szembeszállni a gonoszszal. Nem a te dolgod. Sőt, tégy azzal az illetővel, ami nagyon meghökkentőt. Három példát hoz Jézus. Egyik a pofon példája. Ha valaki jobb felől megüti az arcodat, egy jobb kezes, ha másik jobb felét megüti, az csak viszont kézből történhet. Különben ugye tenyérrel az a bal kezet érné másiknak, ha jobb kézzel ütöm az ember. És a viszont kézből kéz fejjel, háttal történő ütés, az még egy még nagyobb megaláztatást jelentett az akkori embernek. akkori gondolkodás szerint. És Jézus azt mondja, hogy lépj túl ezen, és tartsd a másikat. Tégy nagyon meghökkentett. Ha valaki el akarja venni alsó ruhádat, nyilván itt most nem a fehér neműre kell gondolni, hanem egy ingre akár. Akkor adod a felsőt is. És a felső ruházat volt az, amit pedig egyébként semmilyen szabállyal vagy büntetéssel nem lehetett elvenni a másiktól, mert az volt a külső védelmet adó ruha. Adott esetben, szükséghelyzetben az volt éjszakára takaró. Egy külső nagy kabát. Hideg éjszakában, szükséghelyzetben takaróként funkcionált. Nem lehetett elvenni. Jézus azt mondja, hogy tégy meghökkentőt. A meghökkentő szeretettel válaszolj. Kérik az alsót, add oda a felsőt is. Ismert megszokott volt, lehetett a római birodalom törvényei szerint szükséghelyzetben egy tisztviselő vagy katona kényszeríthette a helyi lakost, hogy vigye előtt egy mérföldnyi útra. Elfogadott dolog volt. Jézus azt mondja, hogy vidd el a második mérföldre is őt. Akkor is, ha ugye nem arra lenne utad, és nem szívesen mennél még tovább. Tégy meghökkentőt, mert az Isten kegyelme mindennél meghökkentőbb. Ott van ebben az Ószövetség igében is, mint sok más helyen, az az ősi gondolat, hogy a bűnt mindig követi a büntetés. Szemet, szemért, fogad, fogért, és így sorra mind arról szól, hogy a bűnt milyen büntetés kövesse. Ne nagyobb, ne kegyetlen bosszú, de követi büntetés a bűnt. Nincs bűnbüntetés nélkül. És az Istennel való kapcsolatunkban is így van, hogy van következménye a bűnnek. Ha megbántom az Istent, ha vétkezem, ha semmibe veszem az ő akaratát, mindig van következménye az életemben, akár azért, mert megromlik vele a kapcsolatom, magamnak is rosszat teszek ezzel, és olyan mód is, hogy ezzel vétkezem ellene, ez fáj neki. És a bűnért Isten a kárhozatot adja, mint büntetést. Mert a bűnnel eltávolodok tőle. És az Istentől való elszakítottság, eltaszítottság az a kárhozat. És erre tudjuk, Isten valami nagyon meghökkentőt lépett. Elküldte az ő fiát, hogy ő hordozza el a mi büntetésünket. Csak azt tud meghökkentő szeretettel válaszolni a másik rossz tettére, aki megtapasztalta maga is az Isten meghökkentő szeretetét. Amiről bár az Ószövetség is szól, a bűnbocsátó, az Isten bűnbocsátó szeretetéről, amikor elmondja már a 120. Zsoltár is, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk az Isten. Nem fizet álnokságaink szerint nekünk. Hogy olyan nagy az ő kegyelme, mint amilyen magas az ég a föld felett, vagy amilyen messze esik napkelet napnyugattól, behatárolhatatlan. Ilyen kegyelmes Isten a megtérő bűnöshöz. Krisztusban pedig lehajolt hozzánk. Emberré lett, bűneinket vette magára a kereszten. Érthetetlen. Pál apostol, ahogy mondja, hogy a zsidó gondolkodásban élőknek ez botrány, a nem zsidóknak pedig bolondság. Az Isten hozzánk lehajló, érthetetlen szeretete az embereknek, Bolondság. Ahogy ez is, amiről Jézus hegyi beszédben szól. Bolondság. Hát ilyet nem tesz az ember. Mint ahogy az Isten szeretete is, hozzánk lehajló szeretete is meghökkentő. Ezt a meghökkentő szeretetet adhatjuk mi is tovább. Szabad nem bosszút állnunk. Szabad átengednünk az ítélkezést másik felett Istennek. Szabad máshogy reagálnunk, mint ahogy a másik ember várná. Szabad szeretettel válaszolnunk a bántásra. Mert az Isten erre felszabadított. Mert az Isten szeret annak ellenére, ahogy mi teszünk és élünk. Erre hív minket ma a mi Urunk, hogy tudjuk az a meghökkentő szeretetét meghökkentő módon továbbadni a másiknak. Túllépve a visszaadás kényszerén, a szemet szemért elven, de szem előtt tartva, hogy nem a milyen a bosszúállás. Így legyen. Amen. Az igére válaszolva 119. Zsoltárunk 18-19. Verseit énekeljük. Vezess, hogy benned legyen örömem, mutasd meg parancsolatid ösvényét. Istenünk, köszönjük neked igét figyelmeztetését. Köszönjük, ha elénk hoztad életünkből, hogy mennyiszer bántottunk meg téged is. Ítélkezésünkkel, bosszúállásunkkal. Amikor belőlünk is előtört az ősi vágy, hogy vissza kell adjuk a másiknak, amit ő tett velünk. Segíts, hogy tudjuk elengedni ezt a szívünkben. Tudjuk a szükséges dolgokat megtenni, és az indulatot kezedbe tenni. Szeretettel felelni szeretetlenségre. Bevalljuk neked, Urunk, emberileg ez nem megy nekünk. Annyiszor elbuktunk ebben. Ha tudjuk azt az értetetlen szeretetet továbbadni, amit mi magunk is kapunk tőled. hogy szeretsz bennünket bűneink ellenére. Szeretetlenségünk, tetteink, gonoszságunk, hitetlenségünk ellenére. Köszönjük, hogy ezt megmutattad fiadban, az Úr Jézusban, az ő értünk való halálában, hogy ő hordozta el büntetésünket. Így tesszük kezedbe kapcsolatainkat, szeretteinkkel, ismerőseinkkel. Könyörgünk a nehéz, kényes kapcsolatainkért, azokért, akikkel nehéz együtt lennünk, hogy tudjuk jól kifejezni feléjük a tőled kapott szeretetet. Adj bölcsességet, Urunk, ami ilyen kérdéseinkben. Vezess minket lelked által. Akkor, amikor oly könnyen első indulatból válaszolnánk a másiknak, és tennénk azt, amit diktál indulatunk. Így kérünk, légy velünk a következő napokban. Áld meg életünket, szeretteinket, áld meg gyülekezetünk életét, mindennapjait, gyülekezetünk kérdéseiben is te vezess minket. Köszönjük, hogy láthatjuk az előrelépéseket. Köszönjük, hogy már együtt lehetünk, tervezhetünk, még ha vannak is kérdőjelek, és köszönjük a külsőkben való előrehaladást a csobánkai építkezésben. Ezekben is add bölcsességedet. Könyörgünk közösségünkért, könyörgünk népünkért, népünk vezetőiért, nekik is add a te bölcsességedet. Hallgass meg, kérünk, Urunk, most az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, hirdetésket hallgassuk meg. Köszöntöm a testvéreket szeretettel. Örülünk, hogy újra együtt lehetünk, így valóságban is. És hálát adunk Urunknak, hogy megőrzött bennünket. A járványos időszakban ezt kérjük, reméljük a továbbiakra nézve is. Megszűntek a létszámkorlátozások, a szokott rendben vannak, szokott nyári rendben vannak alkalmaink, de továbbra is kérjük, hogy Isten tiszteleti alkalmainkon takarjuk el arcunkat, illetve szánkat, orrunkat maszkkal vagy sállal, így legyünk együtt. Isten tiszteletünket hallgathatjuk az internetes rádió közvetítésen keresztül is, hallható otthonainkból, de a YouTube-os közvetítés ugye már nincs sem gyermekmegőrzést, sem szervezünk még. Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt napokban segített, segítkezett a Csobánkai Gyülekezeti Központ munkálataiban, illetve a költöztetésemben, most már a csobánkai lelkészlakásban telnek a mindennapjaim a tegnapi naptól. De, hogy egyértelmű legyen mindenkinek, a szolgálati rendünk Esperes úrral nem változik, az alkalmak nem változnak, a lakóhelyen változott csak. Köszönöm ebben mindenkinek még egyszer a segítségét, tegnapi nap során a költöztetésben is konkrétan, és köszönjük minden eddigi adományt, és kérjük is az jövőben és a Csobánkai Gyülekezeti Központ munkálataihoz az adományokat, illetve Pománc Gyülekezeti Ház mázolására is köszönettel veszünk adományokat, ami hamarosan megkezdődik. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden 6 órától tartunk Kék Kereszt alkalmat Pomázon, és Bibliórát Csobánkán. Szerdán 6 órától Bibliórát tartunk Pomázon, melyet megpróbálunk videokonferenciás csatornán és közvetíteni a Zoom program segítségével. Ennek szokott módon lesznek kint a linkje. Hirdetjük majd a hírlevélben, illetve a honlapon. Jövő vasárnap szokott módon lesznek istentiszteleteink 9 órától Csobánkán, az imaházban, és 10 óra 30-tól itt a Pomázi Református templomunkban. Július 1-én elhunyt Horváth Mihályi testőrünk 91 esztendős korában, temetése július 15-én volt református temetőnkben. Isten vigasztaló kenyelmét kérjük itt maradt gyászoló család számára. Továbbra is kérjük, hogy a használt helységeket a szokott módon kezeljük, tehát a segítők kérjük, hogy takarítsuk ki, majd fertőtlenítsük, illetve használjuk a készfertőtlenítőt a bejáratnál, érkezéskor és távozáskor. Nyáron elutazós gyermektábort nem szerveztünk, napközis tábort viszont igen, augusztus 10-14 között tartjuk táborunkat, melyre jövő vasárnapig lehet jelentkezni, várjuk szeretettel a jelentkezéseket, izgalmas programokkal készülünk, teremtés napjainak csodáit szeretnénk megvizsgálni, bibliai igéket és annak valóságnak csodáit. Elmegyünk a Csodák Palotájába terveink szerint, Vácvátóti Arborétumba, és egyéb érdekes, izgalmas programokat szervezünk. Jelentkezési lap a honlapon elérhető, illetve az irodában is van. Kérjük jövő vasárnapig a jelentkezést a kitöltött lappal, és a jelentkezési díja 15 ezer forint az 5 nap költsége a gyermek, illetve a szülő számára, a részvételi díj testvérek esetén 12 ezer. Köszönettel veszük el is az adományokat, illetve szeretnék kérni most is segítséget testvérektől, aki tud segíteni a táborban, konyhai szolgálatban, azt köszönettel veszük, kérem, hogy majd jelezze a 10 órai, az uzsonna elkészítése körül, illetve süteménye gyümölcsel tud segíteni. Kérem, hogy jelezzék a kiáratnál, most vagy jövő vasárnap, vagy bármilyen más módon. Zárói nekünket énekeljük. 458. dicséretet énekeljük, aki értem megnyíltál, rejtseló örökkősszel.
Keresztedbe fogadsz.
Messzelem, hogy felruhál, árván hízva, hogy megszáll, nem hagyja tűntihenés. Most le, ó, mert megemész, ha bevégzem életem, és letárul már szemem, és mehetlen bár az út, hozzád lelkem mennybe jut. Aki értem megnyíltál, rejts a hó örökkő száz.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Népünkért könyörögjünk a himnuszt énekelve. Békesség Isten velünk, viszontlátásra!